Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves kollégák és barátaim, nagyon jó ennyi ismerős arcot látni itt, és nagyon örülök, hogy magyarul tarthatom ezt az előadást, hiszen már a cím egy Petőfi vers részlete is jelzi azokat az áthallásokat a térszó különböző jelentései között, amelyekre ma este építeni szeretnék. Ilyen áthallások más nyelvekben is léteznek, csak éppen egészen mások. Amíg magyarul például a magyar deáktér és a térlátás ugyanazt a térszót tartalmazza, addig ezeknek az angol fordítása deák square, a square szó, mint tudják, négyzetet jelent, a másikat pedig spatial visionként kell lefordítani. Ugyanakkor most a másik oldalról nézve az angol space szó egyszerre jelent behatárolt térfogatot, intervallumot és határtalan tért, határtalan űrt. A címben idézett verssorban sors nyis nekem tért, a térszó mást jelent, mint abban a Petőfi versben, ahol a költő nyilván a csatatérről beszél, ne feledd a tért, hol ők elestek, az utolsó s a legjobb vitézek. Petőfi sorsa ugyanezt a kétféle teret tragikus módon kapcsolta össze, de a kérdőjel csak az előadássorozat kedvéért, az egységesség miatt került a cím végére. Petőfi számára a térnyitás, a térfoglalás szükségessége egyáltalán nem volt kérdés, ugyanúgy nem, mint azoknak, akik nemrég a kairói Tahrir teret foglalták el, hogy innen kiindulva formálhassák át az egész társadalmat. A 19. század végének német teoretikusai már a teret tartották az építészeti alkotás lényegének, és ez az akkor még gyökeresen új felfogás a 20. század építészeinek mindinkább a meggyőződésévé vált. Sok ezzel kapcsolatos szövegdokumentumot gyűjtöttünk össze a Tér című 2007-ben megjelent antológiánkban. Ma a tér nem pusztán az építészet elmélet legalapvetőbb kategóriája, hanem olyan kulcsszó, amely kapcsolatot teremt a tudás legkülönbözőbb területei között. Az úgynevezett, a bevezetőben is idézett spatial turn elterjedt, de félrevezető fordítása, térbeli fordulat, pontosan ugyanezt a változást jelenti, szerintem jobb lenne téri fordulatról beszélni. Amerikai és angol szociálgeográfusok kezdeményezték az 1980-as évek végén, ezen a képen pedig megpróbáltam összegyűjteni néhány szókapcsolatot, úgy is mondhatnám térfajtát, hogy jelezzem, mennyi különböző ajtót szeretnénk ezzel a kulcsszóval kinyitni. A térfogalom lazasága teszi ezt a sokféleséget lehetővé. Azt gondolnánk, hogy a szavak és a jelentések kapcsolata, konfúziója minden elméleti megközelítést a térrel kapcsolatban eleve egy kissé gyanússá tesz. Valójában azonban ez a többértelműség, a jelentések sokrétegűsége egyszerre lehetőség is. Azzal a haszonnal kecsegtet ugyanis, hogy a politikai, társadalmi, művészeti, urbanisztikai folyamatok összefonódását mint egy időben kibontakozó szőttest tudjuk szemlélni. Hogyha szőttestről beszélünk, vessünk egy pillantást a Szent István Bazilika kupolájának lanternájából Budapest belvárosára. Azonnal megragadja figyelmünket a város textúrája, a belső udvaros házblokkok burjánzó sejthalmaza. Egyik irányban a horizontot szegélyező dombok szabnak határt, már amennyire határt szabnak, a másik irányban pedig szinte végtelenül kiterjed a város a horizonton. Sűrű szövetként terül ki a láthatáron Budapest, mint a politikai hatalom, gazdasági koncentráció és szellemi potenciál egyrészt feltétele, másrészt következménye. Persze a bazilika kupolájából nézni a várost nem tartozik a mindennapi élmények közé. Ha Budapestet az utca szinten, a járda szinten városlakóként éljük meg, akkor egy sokkal dinamikusabb, időben változó viszonyt építhetünk fel a várossal. A bazilika kupolájából fényképeket készítünk, míg a cselekedve megélt városi teret csak elbeszélve tudjuk igazán rekonstruálni. Michel de Certeau francia történészt írt arról, hogy a város panoptikus, látványként kitáruló tere hogyan különbözik a város részvételen, mozgáson, a tapasztalaton alapuló terétől. Sétálva a városban című esszéjében de Certeau kiemeli a városban járókelők lépéseinek szerepét, azoknak a térbeli lehetőségeknek a megvalósulásában, amelyeket a város épített tere nyújt. Gondoljanak csak megszokott kerülőinkre, vagy éppen útlevágásainkra, amelyek eredményeképpen például egy zöld sávban ugye megjelenik egy kitaposott ösvény. Mindez azt jelenti, hogy a térfogalma nem merül ki a háromdimenzió fizikai elvontságában. De másrészt nem igaz az az elképzelésem, hogy a tér csak az építész vagy a várostervező, mint a téralkotásért felelős szakember produktuma lenne. Ez a legfőbb tanulsága a francia szociálfilozófus Henri Lefebvre társadalmi térrel kapcsolatos elméletének. A társadalmi tér társadalmi termék, állítja Lefebvre La production de l'espace címe 1974-ben megjelent könyvében, a tér termelése, melynek mondani valója, hogy a teret egymást átfedő társadalmi tényezők termelik. Ezek lehetnek gazdaságiak, konceptuálisak, vagy éppen politikailag. Ezeknek a tényezőknek megfelelően a tereket Lefebvre három csoportba sorolja, ezt látják ezen a diagramon. Az érzékelt tér az az anyagi szféra, amelyben mozgunk. A fizikai, empirikus tér, amelyet látunk, tapasztalunk, érezzük a szagát, halljuk a zajait. Az elgondolt tér a tér kognitív dimenzióját. Különböző konkrét vagy elvontabb mentális ábrázolásait jelenti, az építészeti alaprajztól mondjuk Tóth Árpád körúti hajnaláig. Az érzékelt térben szerzett tapasztalatok itt az elgondolt térben vannak leképezve, elmesélve és értelmezve. A várostervezők, az építészek munkaterületét is ezek a terek alkotják. Végül a megélt tér az, ami nem merül ki az anyagokban és az ábrázolásokban. Tudjuk, hogy egy katedrális belső tere nem csak a templomhajó lenyűgöző magassága vagy a csipkeszerű kőfaragás miatt hat ránk. Mindazt, amit a középkorról, a vallásról, ritusairól és szimbólumairól tudunk, közreműködik abban, hogy tudatunkban, képzeletünkben létrejöjjön ez a tér, amelyet talán leginkább a művészet tud leképezni és közvetíteni. Nem csak valóságos tereket tudunk megkonstruálni, hanem olyanokat is, amelyek még nem léteznek, és amelyek különböznek az érzékelt terektől. Amelyeket gyakran utópiának nevezünk, mint tudják, a görög eredetű szó nem létező helyet jelöl. A következőkben ezt az elméletet, Lefebvre elméletét fel szeretném eszközként használni ahhoz, hogy néhány budapesti teret elemezzek. Ezek egyrészt nevük szerint terek, tehát konkrét kitelesedések a város anyagában, de ugyanakkor megélt, érzékelt és elgondolt terekes. Ezeket, amint itt látják, egy egyenes vonal mentén, egy képzeletbeli Budapest metszed mentén választottam ki. Itt a Köztársaság tér egy kicsit ugyan el van tolva, de higgyék el, hogyha egy pontos egyenest húznak, akkor még érintik a Köztársaság tér sarkát. Hogy ezzel is hangsúlyozzam, hogy tulajdonképpen nem egyfajta érzelmes sétáról, hanem egy kísérleti apparátusról van szó. Ez a négy tér, mint látják, a Nyugati tér, az Oktogon, a Köztársaság tér és a Kóskároly tér. Mivel ezeket a tér történelmi fejlődésének állomásaiként szeretném tárgyalni, az első az Oktogon, amely a szó legszorosabb értelmében egy városi térnyitás eredménye. Az Oktogont bele kellett vágni a régi Pest, itt körülbelül ezen a vonalon, a régi Pest háztömegébe, mint ahogy korábban például Bécsben is le kellett bontani az erődök falakat ahhoz, hogy a Ringstrasse, a reprezentatív körútrendszer megvalósulhasson. Valószínűleg az oktogon is szokatlanul új, tágasabb dimenziót jelentett Budapest lakói számára, még hogyha ezen nem sokkal a millennium után készült felvételen a járókelők nem is látszanak éppenséggel tériszonyban szenvedni. A fotó minden esetre jól mutatja, hogy az oktogon terét villamosok, gyalogosok, lovaskocsik egyszerre használták, még mielőtt a funkcionális szétválasztás modern elve elterjedt volna. Egyébként zárójelben megjegyzem, hogy az utca közös használatának ez a gondolata újra terjed, és megtaláljuk az Európai Unió úgynevezett shared space koncepciójában is. De az oktogonnak nem pusztán működnie kellett. A reprezentációs szerep legalább olyan fontos volt. Erre a millenáris kiállítás volt a történelmi alkalom. Az oktogon a köröndel folytatódó és a hősök terével kulmináló térsor, mint politikai emlékműlánc, fontos láncszemének készült. A szabályos nyolcszög, amire a tér elnevezése utal, határozottan mesterséges alakzat. Elgondolt tér jellege, világos, nincsenek előzményei a nőtt városokban. Ezt a rajzatlan született geometriai formát gyakran találjuk például a reneszánsz erődök és ideális várostervek részeként. De a pesti oktogon szimmetriája csak a térképen létezik. A városlakók érzékelt terében ez a szimmetria nincs jelen. Ezt ez a légi felvétel is jól mutatja. A belváros felőli oldala a térnek jóval forgalmasabb, nem utolsó sorban persze a föld alatti állomásai miatt, és még az Andrássy út két oldala sincs egyensúlyban. Ennek az oka az épületek funkciója, frekventáltsága, és a legendák is mondhatjuk ezen az oldalon sűrűsödnek. A tér belváros felőli oldalán volt az Abbázia kávéház, amely a monarchia legnagyobb tükreivel és olyan törzsvendégekkel büszkélkedhetett, mint Ötvös Károly, Ripl Rónai József vagy Lechner Ödön. És vele szemben, ahol most egy hamburger étterem van, a nem kevésbé híres Savoy állt. Az oktogon azonban konkrét terei vonatkozásában is sokkal több, mint csak a homlokzatok által határolt nyolcszög. Ez a légi felvétel is mutatja, hogy az oktogon homlokzatai mögött rejtettebb terek és térsejtek is el vannak dugva, amelyek a környék saktárda rendszere és az oktogon között közvetítenek. Ezek a rejtőzködő terek is részei a városnak, és ezek Budapesten különösen fontosak, ahol a kapuaiak és a gangos belső udvarok közvetítő térréteget alkotnak az utca nyilvános és a lakás privát terei között. És léptékei között is mondhatjuk. Erre már a 18. század jeles olasz építésze és térképésze Giambattista Nolli is rájött, amikor a pápa megbízásából Rómáról egy térképet készített. Ezen nem csak az utcákat és tereket tüntette fel, hanem olyan zárt, de a nyilvánosság számára hozzáférhető belső tereket is, mint a kolonádok, a belső udvarok, vagy pedig egy templomnak a belső tere. És hogyha így nézik, tulajdonképpen az egész városról egy más kép áll előttünk. Nem egyszerűen az utcák által felszántott Róma, hanem egy laza és terekkel teljesen átszőtt együttes. Ezt a rendkívül pontos térképet egészen 1970-ig felhasználták a városfejlesztési koncepció kidolgozására Rómában. Megkíséreltünk egy Nolli térképet készíteni az oktogon környékéről is, hogy láthatóvá tegyük itt is, ha csak jelzésszerűen is, ezeket a komplexebb térkapcsolatokat. Egy másik, még mélyebb térréteget alkotnak a föld alatti hálózata és állomásai, amelynek következtében Budapest, pontosabban Budapestnek ez a reprezentatív tengelye, a millennium idején Európa legmodernebb közlekedési infrastruktúráját mondhatta magáénak. Ez műszaki szenzációnak számított, mint az Eiffel-torony vagy a lisszaboni felvonótorony, csak éppen nem egy messziről látható városi jelkép volt, hanem a város egy új szintjének bevonása a város használatába, és egyúttal a város képzeletébe is. Itt egy, az előbbi kép egy 1918-ban megjelent kézikönyvnek, Király Kálmán kézikönyvének a táblája volt, amely jól mutatja egyrészt az út felületét, másrészt szerkezeteket. A következőt, itt kérném azt a képet újra majd, itt pedig nagyon szépen ábrázolja ez a metszet, hogy az út, amit az ember, amikor ott sétál, akkor gyakorlatilag valami egészen masszívnak és stabilnak képez, hogy ez végül is egy egészen vékony kis lemez, és alatta megnyílik ez az újabb világ. A modern metropolis titokzatosság, a varázsa egy kicsit összefügg ezzel a tudatalatti birodalomnak a feltárásával, amit korábban csak a csatornák ereztek át. Gondoljanak például a csatornák szerepére Victor Hugo a Nyomorultak című regényében. S ha már a fényről és árnyakról beszélünk, az esti világításnak is nagyon fontos része van abban, hogy az Oktogon Budapest legmondénabb, legnagyvárosiasabb terének számított. 1929-ben az itt felszerelt hatalmas Meisterszappan reklám 300 ezer gyertyányi fényével Európa egyik legszebb mozgó látványosságának, fénylátványosságának számított, csillagai egymás után gyulladtak ki. A 60-as évek neonosításának, itt ezt jobbra látják, és az akkori november 7 tér volt az egyik legfontosabb helyszíne, itt valósult meg leginkább a neonfényes Budapest vágyképe. Az eddigieket összegezve mondhatjuk, hogy az Oktogon Budapest metamorfózisainak ez egyik legfontosabb színpada. A Széchenyi által a 19. században leírt Por és Sár, a falusias, földszintes házakkal beépült település kapitalista nagyvárossá átalakulásának egyik központi helye, és ugyanakkor üzleteivel, nyilvános terével ezzel a fejlődésnek egyik motorja is. Következő állomásunk a Kóskároly tér, a Vekerle telep főtere. Az átlós utcák miatt egy 8-szögú tér tulajdonképpen itt is elképzelhető lenne. Valójában azonban a Kóskároly tér az Oktogon ellentere. A 19. század végének liberális ideáljai helyett egy szociális igazságra törekvő, ugyanakkor nemzeti program értelmében. Itt a kert tervet látják, Bárci Iván budapesti polgármester a fővárost jóléti városállammá akarta tenni, és mindjárt 1906-os beiktatása után megkezdte egy új, progresszív, szociális várospolitika megvalósítását. Óvodák, iskolák, népotthonok, a hajléktalanok számára népszálló, árvaházak, és nem utolsó sorban bérházak és kislakásos lakótelepek épültek, amelyekre a főváros, ezt is hozzá kell tenni, jelentős hiteleket vett fel. A társadalmi igazságosság nevében megformált város programját Ebenezer Howard, a kertváros gondolatának angol úttörője fogalmazta meg, 1898-ban megjelent Tomorrow, a Peaceful Path to Real Reform című könyvében. Howard a kertvárost, mint a rengeteg modern intézménnyel kecsegtető, de zajos és egészségtelen nagyvárost egyrészt, másrészt pedig a falut, mint amelyik talán természetközeli, de elmaradt alternatíváját, mint a harmadik mágnest írja le. Ez szerinte szövetkezeti alapon, spekuláció nélküli finanszírozással lehet megvalósítani. És ezt a rendszert ismerjük fel a Vekerle telep alaprajzán is, amit Kóskárolynak össze kellett egyeztetnie egy másik nagy inspirációval, az erdélyi falu építészetével is, amilyet ő rajzokon és metszeteken, mint itt is, örökített meg. A Vekerle telep egy budapesti heterotópia. Ezt a kifejezést Michel Foucault, francia filozófus vezette be, 1967-ben tartott, de csak később, 84-ben publikált előadásában. Az előadást azzal kezdte, hogy a 19. század a történelemmel, a fejlődéssel, vagyis csupa időtémával volt elfoglalva. A 20. század viszont egyre inkább az egyidejűség és a tér korszaka lett. A heterotópiák a másság terei, megvalósult utópiák, alternatívát jelentenek az uralkodó domináns térformákhoz képest. Még ma 100 év után is megmaradt a Vekerle telep elkülönülése, ami már Budapest térképét szemlélve is feltűnik, koncentrikus szerkezete miatt. De más az életritmusa is. más lakosságának az összetétele, az üzletek, az éttermek vagy a szórakozóhelyek sűrűsége. És a Vekle telep elutasítja az oktogonon a modern nagyváros számára újraértelmezett neoreneszánsz stílust, és helyette azt a másik világot idézi, amely a dinamikus modernizáció rossz lelkiismerete volt, mégpedig a falut. Mondanom se kell, hogy a Kóskároly téren nem érezzük magunkat erdélyi faluban, más a léptéke, mások az épületei, tulajdonképpen minden más. De mégis érezzük a formanyelv egységét, azt a megfrissítő szerepet, amelyet a századelő építészei a vernakuláris falusi kultúrának tulajdonítottak. Zrumecki Dezső és Györgyi Dénes hatalmas kapuépítményei is hangsúlyozzák ezt az önálló város jelleget. Ilyen kapuk az oktogonon, mondjuk az Andrássy út betorkolásánál nyilvánvalóan elképzelhetetlenek lennének. De a kapuk itt is csak szimbolikusak. A Vekerle szerencsére nem gated community, nem elzárkózó lakópark. Kertváros, mint heterotópia arra példa, hogyan tudnak az adott társadalomban, ugyanabban a korszakban, sőt, ugyanabban a városban különböző térkoncepciók megvalósulni. Amíg az oktogon a reprezentatív és kommerciális funkciók csomópontja, a Vekerle telep inkább sziget. Egy ilyen térnek abban a Budapest koncepcióban, amelyben az oktogon szervesen betagolódik, tulajdonképpen nehéz helyet találni. Ez a heterotópia szó eredeti orvosi jelentése is, egy testszövet megjelenése olyan helyen, ahol tulajdonképpen nem kellene. Lefebvre elméletének fontos megállapítása a város centralitása, és a centrum és a periféria viszonya. Ez azt jelenti, hogy létezik egy olyan centrum, ahol a politikai döntések születnek, ahol a hatalom, az anyagi és szellemi javak sűrűsödnek, és ez a centrum igyekszik egyes területeket bekapcsolni, közelhúzni magához. Itt például a millenniumi föld alatti megépítésével Budapest centrális területei rendkívül kibővültek az új közlekedési tengely mentén. Másokat a termelés szempontjából nem kevésbé fontos területeket viszont kirekeszt és marginalizál ez a folyamat. A Vekerle telep azt hiszem ilyen szempontból rendkívül érdekes, mivel marginalitása, hogyha egyáltalán arról beszélhetünk, nem a kirekesztés eredménye, hanem egy önként vállalt program, amelynek része egy autonóm igazgatási rendszer kiépítése. A telep térbeli organizációja szorosan összefügg azzal a társadalmi programmal, ami a szövetkezeti modellen alapult. Működésének megtervezésénél a szabadidő társadalmilag hasznos eltörtése volt az egyik cél. Itt működött az általános fogyasztási szövetkezet, a köztisztviselők és a MÁV fogyasztási szövetkezetei, volt munkászenekar, munkásénekkar, sportklubok szerveződtek. Italbolt nem működhetett, csak egy vendéglő. A nagyváros kapcsolatainak személytelensége helyett itt közösségépítés volt a cél. Nem véletlen, hogy a Barátok közt című tévésorozat külső jeleneteit a Vekerle telep utcáin és terein forgatják. A főcímben, vagy a weboldalakon látható ház a Kóskároly téren áll, neve a filmben ugyan Mátyás király tér. De Bárci István Kóskároly és az akkori fiatalok 100 éves reformvíziójának szikrája még mindig nem halvadt el, Tímea, Miklós, András és a posztszocialista globális falu többi lakója kényelmesen berendezkedett a századelő szociális kertváros utópiájának a falai között. A Köztársaság tér Budapest legnagyobb zöld köztere. A 19. század közepén itt létesült Pest első gázgyára, s vált a környék a korai munkás mozgalom egyik központjává. A korábbi Lóvásártér, majd Újvásártér 1902-ben felvette az akkor elhunyt Tisza Kálmán nevét, 11-ben megépült a Népopera, a későbbi Erkel Színház, ahol 1919-ben összeült a Tanácsok Országos Gyűlése. Itt építette 1934-35-ben a magyar avantgárd legjobb képviselőinek egyik csoportja, köztük Molnár Farkas, Fischer József és Preissig Gábor, az Országos Társadalombiztosítási Intézet, az OTI kislakásos bérház együttesét, a magyar avantgárd építészet már méretét tekintve is kiemelkedő alkotását. Ha összehasonlítjuk az eddigi terekkel, azonnal látható, hogy Molnár Farkasék a városi térfalat felnyitották. Csak a földszinten köti össze a térfalra merőleges 6-8 emeletes épületsávokat egy földszintes épületszalag. Ez teljesen új, radikális gesztus, egy belvárosi környezetben legalábbis az. Nyugat-Európában, mint itt látják, hasonló beépítése, csak a központoktól kívül épültek a zöld területeken. Ez itt, amit látnak bal oldalon, Walter Gropius és munkatársai 29-ben, vagyis 5 évvel korábban épült Karlsruhe Dammerstock lakótelepe, és itt az Otti együttes a Köztársaság téren, amint említettem, az egyik épület alaprajzával. A párhuzamos épületsávok feladata a levegőtlen központok fellazítása volt, a spekulációs bérházak és a szűk tisztviselő lakások klausztrofób világának nagyvonalúbbá és főleg egészségessé tétele. S a beengedett napfény és levegő új vizuális perspektívákat is nyitott. Kozelka Tivadar korabeli fotói, ezeket látják itt, jól érzékeltetik a tér új mámorát, térben felvett helyük instabilitását. A tér nem falakkal körülzárt térfogat, hanem szabad, határtalanul áramló kiterjedés. Nem véletlen, hogy az új építészet legfontosabb magyar fórumának a tér és forma volt a címe. És most idézném Moholy Nagyot, a feladat nem ér véget az egyes épületnél. Már most látható a következő fázis, a minden dimenzióban kiterjedő tér, a határtalan tér lelkesedett az akkor a Bauhausnál oktató művész. Az anyagtól az építészet című németül 29-ben megjelent könyvében. Kiemelte a világ új szépségeit, a határok folyékonnyá válnak, a tér maga csepp folyósodik, írta. És itt pedig a bal oldalon összehasonlítva éppen ezzel a Kozelka felvétellel az Otti bérházakról, Molnár Farkas úgynevezett U-színház tervét látják, 23-ból, 25-ben publikálták, ahol az előadás a térben felfüggesztett színpadokon és hidakon zajlik. Nyilvánvaló, hogy a megvalósult együttes, mint forma, szándékosan nem lezárt kompozíció. Sokkal több, mint sokkal inkább a város teljes átformálásának a csírája, szinte végtelenül folytatható. A lakás és a lakóház a termelés és a fogyasztás ciklusába ugyanolyan racionálisan próbál beilleszkedni, mint a csőbútorok vagy az automobil. A Kóskároly tér a 20. század elejének társadalmi utópiáját valósította meg, ami át volt szőve nemzeti romantikus elemekkel, itt pedig az építészek és az építető persze, a szociáldemokrata irányítású Otti hirdettek forradalmi átalakulást. Az Otti együttes már a nemzetközi avantgárd baloldali programját tükrözte, de a formát, ahogy említettem, a radikális, kritikus program ellenére a kapitalista tömegtermelés ideája határozta meg. Talán ezért is volt nehéz az itteni kislakások lakóinak azonosulnia ezzel a formanyelvvel, hiszen pontosan annak a racionalizált, szabványosított világnak felelt meg, amelyben nem találtak otthonra. A Köztársaság teret, mint megélt teret, ma is talán ezért sokkal kevésbé az Otti együttes modernsége, mint inkább a térhez fűződő politikai események határozták meg. Itt volt 40-től a Volksbund, majd 45-től a Kommunista Párt központja, és a pártház ostroma 56. október 30-án a kutatás és a feltételezett kazamaták után már a történetírás, a közemlékezet és a városi legendák nyersanyaga. A Köztársaság térnek, mint megélt térnek alig van köze a Molnár Farkas és építésztársai által elgondolt térhez. Sokat mondó az a valósággal drámai feszültség, ami a Kozelka fotók által közvetített dinamizmus, optimizmus, a térnek a címünk értelmében teret megnyitó radikális gesztusa, és a térnek a periféria szürke realizmusába visszafáradása között van. A Köztársaság tér ma Mándi Iván világa, amelynek atmoszféráját a locsolókocsi gyerekhősei 6 szóban foglalják össze. Tér, kánikula, eső, pad, kapuaj, utca. Ebben minden benne van. A város kollektív emlékezetének viszonya a térhez külön elemzést igényelne. Emlékműveket és emléktáblákat avattak fel, távolítottak el, függönyöztek le, vagy költöztettek a szoborparkba. Az egyetlen élő emlékhely, amely a télen üzemel, a Zambó Jimmy Club, a 7. kerületben felnőtt és bizarr tragikusan elhunyt slágerénekes fanklubja. Az Oktogon mércéjével mérve utolsó állomásunk nem igazi, nem szabályos városi tér. Amőba-szerűen folyik szét minden irányban, a hidakon és a föld alatti aluljárókon. A nyugati téren nem sétálunk, hanem átsietünk rajta a metróhoz, a vasútállomáshoz, hogy bevásárolni. Az idő, a metrók és a villamosok ritmusa, a vasútnak a helyet az ország, sőt egész Európa közlekedési hálózataival, léptékével összekötő szerepe dominál. Itt látják a különböző szinteket. A vasútállomás jelentősége mutatja, hogy Csarnokának vasszerkezetét Gustave Eiffel párizsi irodája, akkor egyik globális léptékben dolgozó mérnök cége tervezte. Amikor még Marsz Károly nevét viselte a tér, és a telkek és ingatlanok egyetlen tulajdonosa az állam volt, a skálaáruház és az aluljáró rendszer megépítése jelezte a fogyasztói szocializmus és a városi mobilitás új léptékét. Ma a nyugati tér elnevezés egyszerre trágyilagos világtáj megjelölés, és a nyugatiság álmának talán virtuális megvalósítása. A 99-ben megnyílt Western City Center sokat mondó elnevezése összeköti a város nyugati peremét, West End, a városközpont szereppel, City Center. A marginalitás és centralitás, periféria és központ ellentétének feloldatlansága a nyugati téren mindennapos tapasztalat. A skála építésekor az akkori Marx tér a városszövet eleme volt, és az áruház ehhez kapcsolódott, ma a shopping mall 400 üzletével önálló városközpontot alkot. Ide tolódott a középosztály belvárosa, ami úgy is érthető, hogy elvonja a fogyasztókat a belvárosi üzletektől a Rákóczi út, a Nagykörúton vagy a Váci utcában, bár a kerület számára kétségtelenül nagy vásárló vonzerőt jelent. Amíg a köztársaság tér a modernizmus végül is sikertelen próbálkozása volt a nagy térbeli fölszabadításra, addig a nyugati tér egy globalizált univerzum visszaszívódása a föld alatti terekbe. Az Oktogonnál említett nulli térkép itt különösen gazdag, sokdimenziós térszövevényt eredményez, amit megpróbáltunk ezekkel a képekkel, ezekkel a komputeres modellekkel érzékeltetni. A fogyasztás, vásárlás látványos világa e mólban összeolvad az inszenírozott vad természettel, hiszen már a belépéskor le kell nyűgözzön a Kanada által adományozott 20 méteres vízesés, és a nagy magyaroktól elnevezett sétányokon plazázhatunk. Ahhoz a térbeli folyamatossághoz, amit a köztársaságtéri OTI együttes a külső térben megpróbált megvalósítani, a légkondicionálás megteremtette a belső feltételeket is. Fotocellás üvegajtók siklanak látszólag súlytalanul, a meleget a belsőben tartó nehéz műanyag függönyök eltűntek a szocializmussal együtt, s a szélfogókkal is, fölváltotta őket a hőfüggöny és a forgóajtó, melyet a fogyasztás úrterei nem tűrnek belső korlátokat. Persze nem sokáig tart rájönni, hogy a határok eltűnése ugyanúgy illúzió, mint Európa esetében. A határok megmaradtak, csak máshova tolódtak, és őrzésük ebben az esetben térfigyelő kamerákkal, biztonsági őrökkel történik. A vízeséstől pár lépésre, ahol a légkondicionálás már nem hat, és az illatok és az zajok is mások, már az olcsó fehérneműt és mobiltelefon fedőlapokat kínálják, és az egykori telefonfülkékben cipőket árulnak. A nem kondicionált terekben nem nehéz megtalálni a szocialista múlt lerakódásait, mint egy levetett csigahéjat, amiben más lakók költöztek. A színes kerámia, a vastag alumínium profilok és a kis mozaik dominálnak. Ez a tér megkövesült múlt maradványaival, eloxált alumínium profiljaival, kilógó szigetelés paplanjaival és szennyrétegeivel a globális shopping és a globális slum fúziója. A posztszocializmus jellegzetes terméke ugyanúgy, mint ahogy az Oktogonnal a 19. század végének liberális társadalma megteremtette a maga jellegzetes télideáját. És mégis Ez a klimatizálatlan tér sokkal inkább köztér, mint a plazák belső tere, mert a nem kívánatos, mert nem vásárló elemektől és tevékenységektől megtisztított, a teret birtokló magáncégek által kontrollált környezet klausztrofóbabb világ, főleg a belvárosi utcákhoz képest. A francia antropológus Marc Auger 1992-ben jelentette meg Non-lieu, a Nem helyek című könyvét, amelyben mai életünk jellegzetes átmeneti tereit írja le. A repülőgépek, szállodák, bevásárlóközpontok a világ mindenütt hasonló, ugyanolyan üzleteket, kávézókat tartalmazó, klimatizált és ellenőrzött tranzittereit, amelyek nem is célja, hogy otthon érezzük bennük magunkat, csak átmegyünk rajtuk. Nincs saját identitásuk, ezért nem helyek, állítja a szerző. Antal Nimród Kontroll című 2003-as filmje kiválóan mutatja be, hogyan válhat egy klasszikusan nem helynek számító, identitás nélküli városi tér a városi szubkultúra otthonává. A film a budapesti metró föld alatti tereiben játszódik, s már címe is a városi térért való jogért folytatott harcra utal. Ennek része a hip-hop és graffiti kultúra is, amely képes ezt a teret kisajátítani. Az absztrakt, szabályozott, elgondolt térből, a kontrollteréből, ahol a mozgólépcső jobb oldalán állunk és a balon haladnunk kell, egy gyors, veszélyes, a városi élet ritmusait és mechanizmusait megkérdőjelező, megélt tér lesz. Nézzünk meg egy pár másodpercet ebből a filmből. Gyalogkakuk, a film trickster figurája, akit a filmben Mátyási Bence alakít, felhasználja az adott kemény teret, a metró alagútjait. De a mozgó lépcső, ahogy látták, itt nem a racionális közlekedésnek, a munkába járásnak az eszköze, és ez megfelel annak a programnak is, amit a 60-as évek sok tekintetben ma újra aktuális mozgalma, az úgynevezett szituacionizmus dolgozott ki. A mozgalom fő teoretikusa Guy Debord, aki szoros kapcsolatban állt mellesleg Lefebvre-rel, Debord détournement-nak nevezte el a tér eltérítését, vagyis nem a használati utasításnak megfelelő használatát. Ma így használják például a városi tereket a gördeszkázók is. Most bizonyára sokan közbevetnék, hogy az az olyan szubverzív térkisajátítás, mint amilyet a filmben láttunk például, társadalmilag veszélyes. De vajon nem veszélyese a tökéletesen szabályozott és kontrollált térbeli rend is? Bár kisebb léptékben, de mint lakók nem ezt gyakoroljuk-e mi is? Hiszen kirendezné be lakását egy soklakásos házban pontosan úgy, mint ahogy az építész azt az egyik tervlapra berajzolta. Sokkal érdekesebb az a sokféle lehetőség, hogy ezek a terek az egyes lakók mindennapi gyakorlatában megvalósulnak, realizálódnak. Kevin Lynch, amerikai városteoretikus számára a hely identitása a városi használók úgynevezett kognitív vagy mentális térképén ábrázolható. A kognitív térképen Lynch azt értette, amit környezetünkről a tudatunkban hordozunk, amely alapján a környezetünkben tájékozódunk. The Image of the City, a borítóját éppen látták, 60-ban megjelent könyvében írja le módszerét, azt térképezte fel, hogy a városlakókban milyen kép él a városuk szerkezetéről. Például itt, ez az illusztráció egy másik könyvéből származik, a gyerekeknek kis térképvázatokat kellett készíteni arról, hogy milyen úton mennek az iskolába, hogy navigálnak a városban, és Lynch itt is az érdekelte, hogy milyen elemek kerülnek a térképre. Egyébként foglalkozott az autósok kognitív térképeivel is, és érdekes lenne megvizsgálni, hogy hogyan befolyásolják ezt a térbeli orientációt az új lehetőségek, mint például a GPS navigációs rendszerek. A nyugati teret használók kognitív térképei is persze különbözőek, akik élelmiszert vásárolnak a szupermarketben, vagy ékszert a bevásárlóközpontban, vagy az öreg matracokon alszanak, valószínűleg más-más kognitív térképekkel rendelkeznek. És ez az alapvető pluralizmus lehetőséget is lehet magában. Tehát arról van szó, hogy ma inkább úgy látjuk, nem úgy, mint Lynch, hogy ezek a térképek valami lényegeset mondanak a város identitásáról, hanem inkább azt tartjuk fontosnak, hogy valami fontosat mondanak az egyes, a város egyes lakosainak a helyzetéről, látásmódjáról és természetesen szociális szituációjáról. Amíg az Oktogon vagy a Kóskároly tér állandóan gondozásra szoruló, de műemléki védelem alatt álló városi terek, addig a Nyugati tér a mai Budapest tértermelésének egyik legerősebb motorja. Éppen állandó transformációi, az itt folyó sokféle tevékenység a mindennapok energiája révén. Lassan a befejezéshez érkezem, tekintsünk vissza még egyszer erre a négy térre. Átrepülhetünk fölöttük helikopteren, egyenes vonal mentén, vagy a Google Map segítségével. Mindegyik egy-egy kisebb-nagyobb városrész központja, épületek, emberek, tárgyak, legendák csomópontja, ugyanakkor része a fölé rendelt városi egységnek is. Ha abszolút dimenziói között nincs is óriási különbség, budapestiek mentális térképén nyilván eltér a helyi értékük. Bár azt is láttuk, hogy ez a helyi érték az időben meglehetősen változik. Mint ahogy az is változik, hogy egy adott hely, például a köztársaság tér jelentésével, identitásával kapcsolatban létezik-e valamilyen konszenzus, amit a hatalom megpróbál persze névadással, emlékművekkel, vagy azok eltávolításával, rendezvényekkel irányítani, vagy inkább egymással versengő identitásképekről és értelmezésekről beszélhetünk. Ha a konkrét, tervezett és megélt tér, ez a Lefebvre-i hármasság, az építészek és a társadalomtudósok gondolkodásában szétválik, azt a város lakói sínylik meg. A Spatial Turn pontosan arra hív fel, hogy ezeket a térmomentumokat együtt gondoljuk, ami a tervezők számára is fontos feladatokat jelent. Szükséges lenne, hogy a valóságról készült térképünk, ami a tervezés alapja, sokrétűbb legyen. Lássuk azokat a politikai, jogi, társadalmi környezeteket is, amelybe az építészet beágyazódik. Sok olyan zsűriben vettem már részt, ahol a pályázók fantasztikus látványterveket adtak be, amelyek abszolút, hogy úgy mondjam, valósághű benyomást keltettek. De ironikus módon a valósághű kizárólag a képre, az ábrázolásra korlátozódik, és nincs köze az igazi városi valósághoz vagy mindennapokhoz. Visszatérve az előadás címére, Petőfi kívánsága ma legalább annyira aktuális, mint amikor kimondta. A kérdőjelet nyugodtan elhagyhatjuk. A virtualitás, az internet újabban megnyílt terei, amelyek egyébként, mint legutóbb ugye a WikiLeaks ügyben is hallottuk, ugyanúgy ellenőrzöttek, mint egy bevásárlóközpont terei, nem kárpótolhatnak azokért a lezáródó terekért, amit a lakóparkok térgyarmatosítása és gettóképzése jelent. Ha erről így gondolkozunk, mindjárt találunk feladatot az építész számára, ne olyan művész legyen, aki fantasztikus épületszobrokat formál, hanem tárgya fel a terek potenciáját, használatuk új lehetőségeit, közvetítsen elgondolt, megépített és megélt terek között, egyeztessen kognitív térképeket és műszaki terveket. Ki másnak lenne elsődleges feladata, mint az építésznek, hogy aktívan részt vegyen a megnyitandó és megnyitható terek feltérképezésében? Javaslatot tegyen azok használatára és megformálására. De mint Lefebvre megállapította, az építész nem az egyetlen térfelelős. A társadalmi tér társadalmi produktum. Vagyis a társadalmi tér termelésében, a tér érzékelésének, értelmezésének és elképzelésének szimbiózisában valamennyien részt veszünk. Köszönöm figyelmüket!
Köszönjük szépen az előadásnak! Köszönjük szépen, hogy eljöttek a Minden Tudás Egyetemek 2.0 mai előadására. Kérem, ne feledjék, hogy ebben a sorozatban minden témát három különböző műsortípusban dolgozunk fel. Az előadásokhoz szakmai kerekasztal beszélgetések és ismeretterjesztő filmek is kapcsolódnak. Ha netán valamelyik műsorunkról lemaradtak volna, akkor honlapunkon a mindentudás.hu-n bepótolhatják. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!
A műsor szakmai partnerei: Prezi.com, Origo ZRT, Magyar Televízió, Duna Televízió, Magyar Rádió.